Drága testvéreim, erre igazán nem számítottam. Az ember idejön Fehérvár Csurgóra, és egyik meglepetés a másik után éri. Valakit meggyanúsítottam, hogy Fehérvárról jött. Pedig törzsgyökeres Fehérvár Csurgói. De nagyon hasonlítatok egymásra. Az Omis Annával. Nagyon, nagyon. És kívánom, hogy lélekben is annyira hasonlítsatok egymásra, mint ahogyan Krisztus szeretné, hogy ő rá hasonlítsatok. És ha ez így lesz, akkor ez a legjobb lesz. Drága testvéreim, ahogyan az utolsó gondolat Péter apostol leveléből elhangzott a vetítés során, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára igazán meggyőző. Olyan állapotok uralkodnak ma a világon, amelyek eddig nem voltak tapasztalhatók. Sátán a legkülönbözőbb módon próbálta a kereszténységet megrontani, a Szentírás tanításait elferdíteni, különböző módon próbálta azok ellen fordítani másoknak a gyűlöletét, akik a Bibliára alapozzák az életüket. De ami most van, és ami ezután jön, azt eddig nem tapasztaltuk. Nem tapasztaltuk. Ha belegondolunk abba, hogy a legnagyobb teremény lázad fel Isten ellen, hogy ez a teremény milyen hatalommal, milyen erővel és milyen képzelő erővel rendelkezik a gonoszság területén, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 6000 évben, amit véghez vitt, az szinte csak, bocsánat, hogy azt mondom, bemelegítője volt annak, amik a végső események során történni fognak majd. Szoktatok újságot olvasni, híreket hallgatni, internetet néha megnézni. Hát akkor tudjátok azokat, amik történnek. Hát valami rettenetes. Valami rettenetes. Amin én elgondolkodom, és ahogyan a megváltás történetét szemlélem, azt látom, hogy Isten népe minden korban megosztott volt. Miért? Miért következett be a babiloni fogság? Miért? Ha elképzeljük, hogy milyen profétákat küldött Isten, hogy megakadályozza a babiloni fogságot, akkor azt mondhatjuk, hogy a bibliai személyek közül is kiemelkedik egy Ézsaiás, egy Jeremiás, egy Ezékiel, és az ő szavuk, és az ő munkájuk, és az az erő, ami a Szentlélek által rajtuk keresztül megnyilvánult, nem volt elégséges a megtérésükhöz. Nagyon különös, ahogyan Ezékielhez beszél a Jóisten, ha van Bibliátok, akkor vegyük elő, és nyissuk ki Ezékiel könyvének a 11. fejezetét, és Ezékiel könyve 11. fejezetéből a 17. verstől a következőket olvassuk. Ezékiel könyve 11. fejezet 10. versétől a 20. versig. Ennek okáért mondjad, minek az okáért? Milyen üzenetet kellett mondani? Így szól az Úristen. Egybegyűjtelek titeket a népek közül, és egyvé hozlak titeket a tartományokból, amelyekben szétszórattatok, és adom néktek Izrael földjét. És bementek oda, miért? És eltávolítják minden ő fertelmességeit, és minden utálatosságait ő belőle. És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet és az ő testükből, és adok nékik hús szívet, hogy az én végzésemben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem, és én leszek nékik Istenük. Mire vágyódik Isten? Hogy azok, akik az övé, azok legyenek az ő népe, és elfogadják őt Istenüknek, aki vezeti őket. Miért kerültek a babiloni fogságba? Azok miatt, az utálatosságok miatt, és azok miatt a fertelmességek miatt, amiket az életükben megtűrtek. A szétszóratás az valamilyen formában mindig Isten kezében egy eszköz volt a megtisztulásra. Az összegyűjtés, egy igazi megújulás, újjászületés, megtérést kellett volna, hogy eredményezzen. Most tanulmányozzuk Jézus korát, ugye Márk evangéliuma alapján. Nem szétszóltság uralkodott a zsidók között? Ha kik figyelték Jézus életét? Farizeusok? Szadduceusok? És a Herodes pártiak? Még Izrael vezető rétege is ilyen módon megosztott volt, és szembe helyezkedtek egymással, és szembe helyezkedtek Krisztussal. Ahelyett, hogy a drága proféciákat követték volna, és mindazt az áldást, amit Isten az ő fia elküldésével szét akart árasztani, az begyűjtötték volna. A megosztottság az mindig veszteséggel jár. Mindig veszteséggel jár. Isten azt akarja, hogy az, akinek az életébe ő belenyúl, amit ő tesz, annak az az eredménye, hogy egy új szívet ad, új lelket ad, és eltávolítja a kőszívet, és hússzívet ad, és elvégzi azt, ami emberileg lehetetlen, hogy az én végzésemben járjatok, és rendeléseimet megőrizzétek, és cselekedjétek azokat, és legyetek nékem népem, és én leszek néktek Istenetek. Ez volt Izrael népével kapcsolatban az Isten terve. És mi az Isten terve velünk, a mai Izraellel, a lelki Izraellel? Ugyanez. Amikor Jézus beszél a vég idejéről, Máté evangélium a 24. fejezetében, nem tudom, mennyire vagytok fáradtak, az időjárás is nyomasztó egy kicsit. Szeretném egy kicsit tömöríteni, ha nyugodtan tömöríthetem. Köszönöm szépen. Amikor Jézus beszél a végső begyűjtésről, és csak nézzétek meg a megváltás tervét, Istennek mindig volt egy begyűjtési terve. Nem? Mindig. Mindig olyan történelmi helyzetet teremtett, hogy az övéit összegyűjtse. Máté evangélium a 24. fejezetében. Nézzük csak meg akkor ezeket a gondolatokat, és megpróbáljuk meg elemezni, hogy mi az Isten szándéka a végidején, mit szeretne ő elérni, és milyen veszélyek fenyegetnek bennünket. Hát ha valaha megosztott volt a világ, akkor ma aztán igazán az. És a 24. fejezetnek a 11. versében azt mondja, és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Hányféle nézet uralkodik ma? Hányféle? Rengeteg. A 12. vers azt mondja, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tapasztalható ez már? Családokban. Egyik este a kislányunknak továbbképzése volt, Pécsett volt, és a gyerekek nálunk vacsoráztak, és a nagyobbik unokánk azt mondja, tudod, Dedi, hálát adtam Istennek, hogy anyáék az én szüleim. Láttam egy anyát, aki úgy bánt a gyerekével, hogy legszívesebben közbeavatkoztam volna. Kiabált vele, rángatta. Hát elfeledkezhetik az anya az ő gyermekéről, hogy ne könyörüljön az ő méhe fia. És nem azt látjuk, hogy elfeledkeznek? Felbomló családok. A megkötött házasság 50%-a felbomlik. A válási árvák ma olyan számban vannak jelen, vallásos közösségekben is, de az egész világon is, hogy az ember szíve megszakad. Hogy napok, hetek, hónapok telhetnek el, hogy a gyerekek valakinek azt mondják, hogy apa, vagy anya. Szörnyű az, ami a világban történik. A szeretet oly mértékben hidegült meg, ami sokak számára alig elviselhető. Alig elviselhető. Mérhetetlenül megnövekedett az öngyilkosság a fiatalok körében. Olyan hidegséget tapasztalnak az emberek, amit nem bírnak elviselni. És akkor azt mondja tovább, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ez lesz a hatalmas kérdés. Megismerted az Isten szeretetét? Tudod, hogy milyen az Isten? A Jézus Élete című könyvben Ellen White egy csodálatos dolgot ír le a 39. oldalon. Azt mondja, amikor az atya összegyűjtötte a menny áldásait, akkor Krisztus kezébe adta ezekkel a szavakkal. Győzd meg az embert, hogy nincs nagyobb szeretet az enyémnél. Na, ez a szeretet hidegül meg, ez a szeretet válik jég hideggé. De aki rátalál az Isten szeretetére, és aki mindvégig álhatatos marad ebben, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Akkor jő el a vég. Én nem tudom, hogy végig gondoltátok-e azt, testvéreim, hogy Isten milyen üzenetet bízott ránk. hogy meggyőzzük a világot. Tudjátok, én néha arra gondolok, hát néhány évtizedet eltöltöttem a szolgálatban, és volt, amikor két embernek beszéltem az igéről, és felemelő érzés volt. Felemelő érzés volt. És volt, amikor 500-nak, 1000 embernek, sok-sok embernek beszéltem Isten szeretetéről. És néha, amikor úgy visszagondolok az én szolgálati évtizedeimre, akkor arra gondolok, hogy vajon mire helyeztem az én szolgálatomban a hangsúlyt. A hármas angyali üzenetre csupán, hogy leomlott Babilon, vagy hogy nincs nagyobb szeretet, mint az Isten szeretet. Ez az, amikor a szeretet meghidegül, amikor a világot meg kell nyernie Isten gyermekeinek, hogy nincs nagyobb szeretet az Isten szereteténél, és össze kell gyűjteni az egész világon, minden népből, minden nyelvből, és minden ágazatból azokat, akik készek a szívükbe fogadni az Isten szeretetét. Ez bízta Isten ránk. Ez bízta Isten ránk. Isten azt akarja, hogy tájékozottak legyünk a végidejét illetően. Tájékozottak legyünk afelől, hogy Sátán milyen mesterművet gondolt ki és épít fel, hogy megrontsa, elpusztítsa és elszakítsa Istentől az embert. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Drága testvéreim, Isten népe ma is szétszakítságban van. Tudjátok, hogy ma Magyarországon hány adventista egyház van? Micsodát?
Szabadiskolá nem maradtál volna.
Mi a legújabb?
Borívó adventisták.
Ilyen is van.
Hát igen. Szabadulni akarok. Ezt előbb.
Okozunk mi meglepetést.
Hihetetlen. Hogy végzi el ez a nép a nagy egybegyűjtés munkáját? Hogyan? Mielőtt nagyon elkomorodnátok, én rájöttem. Úgy, hogy Isten először az egybegyűjtést ő közöttük végzi el. Volt egy missziós tevékenységünk, mikor még a székesfehérvári gyülekezet lelkésze voltam. Nem Rácsalmáson, hanem Pusztaszabolcson volt egy őrálló gyülekezet. És a korábbi években, hosszú évekig egyik atyafi volt az elnöke, az ő csoportjuknak, és az ő kislányánál jöttünk össze, és amikor szombaton oda mentünk, és ott tartottuk az összejövetelünket, akkor a feleségével gyakran ott volt is. És amikor a végén ugye kezet fogtunk testvéri köszöntéssel, üdvözöltük egymást, akkor megszorította a kezemet, és azt mondja, atyám, fiam, még hangosabban mondd, még hangosabban, akik istenéi, azoknak egyé kell lenniük. És nagyon, hát néha sajnálom, hogy az idő ilyen gyorsan elszaladt, mert a lányával megfogadtatta, hogy ha ő meghal, akkor felkér engem, hogy temessem el. Hát ott voltak az őrálló testvérek, úgy fogadtak olyan szeretettel, ami felmelegített teljes mértékben, egy valakit kivéve, a lelkészt. A lelkészt. Isten egybe akarja gyűjteni az övéit az ő népe közül. Új szívet akar adni. El akarja venni a kőszívet, ami miatt a megosztások, a szakadozások létrejöttek. Hús szívet akar adni. Szeretetet akar adni a mi szívünkbe. Azt akarja, hogy eltávolodjék a mi életünkből mindaz, ami utálatos az Isten szemében. És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik hús szívet, hogy az én végzéseimben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem, és én leszek Istenük. Ezt akarja véghez vinni Isten az ő népe között, ezt akarja megvalósítani először az ő népe között, hogy aztán az egész világon minden népnek, nyelvnek és ágazatnak be tudja ez a nép mutatni azt, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ahogyan Isten szereti az embert. Adhatott volna Isten nagyobb bizonyítékot annál, mint amilyet adott, hogy ő szereti az embert? Tudjátok, ez olyan, nem is tudom kifejezni, hogy mit jelent nekem néha, hogy mondatokat kimondunk, de igazán nem vagyunk képesek azoknak a tartalmát, azoknak a jelentését felfogni. Nem vagyunk képesek. A mai prédikációnak azt a címet adtam, ki szenvedett jobban, az atya vagy a fiú? Ki szenvedett jobban, hogy Isten megváltson minket? Mi a ti véleményetek? Tudjátok, én szeretem a reakciótokat. Szerintetek? Ki szenvedett jobban? Tessék?
Szerintem értelmetlen a kérdés. Tehát nem kell őket megversenyeztetni, de szerintem. Hogy melyikük szeretett jobban, mindegyikük a maximumot adta.
Mindegyik szenvedett csak.
Nem azt kérdeztem, hogy ki szeretett, hanem ki szenvedett. Ki szenvedett jobban? Nem ugyanaz. Nem. Na gondolkodjatok rajta. Majd a végén kiderítjük. Jó? Nézzük csak meg a Filippi levélben, a Filippi levél második fejezetéhez lapozunk. A Filippi levél második fejezetéhez. Hát, ha van türelmetek, akkor egy hosszabb szakaszt tanulmányozzunk át, jó? Annak okáért az az indulat, az ötödik verstől, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, És amikor emberi formában lett, akkor nem volt már az Istennel egyenlő? Ezek olyan szavak, amik mögé sose gondolunk mögéjük. Hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Annak okáért szerelmeseim, miképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Hogy kell ezt érteni, ezt a kifejezést? Néhányan azt mondják, ugye, hogy mivel Jézus meghalt, és a mi bűneinknek az árát megfizette, ezért minden ember üdvözül. Üdvözülni fog minden ember?
Nem.
Miért nem? És sokak számára ezek olyan idegen kifejezések, amikor Pál azt mondja, annak okáért szerelmeseim, miképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben, csak hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Nem idegen, nem érezzük idegennek ezeket a kifejezéseket? De mit jelent? Amikor Ábrahám feláldozta Izsákot, félelemmel és rettegéssel tette, vagy Isten félelemmel? Isten félelem. Pál azt mondja, hogy Isten félelmében vigyétek véghez. Ne legyetek könnyelműek, ne legyetek meggondolatlanok, mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zúgulódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tárván elébük. Milyen különös, ugyanaz, mint amiről Ezékiel beszél, nem? Járjanak az én rendeléseimben és parancsolataimban. Azt mondja, legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, életnek beszédét tárjátok az emberek elé. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, és mind a véghezvitelt. Ami csodálatos az én számomra, hogy minden olyan igehely, amelyik az ember életének a megtisztításáról és megszentelődéséről beszél, ott mindig Isten a főszereplő. Nem tudom, felfedeztétek ezt? Itt is azt mondja, hogy ő az, aki munkálja bennetek. Ne aggodalmaskodjatok, ne nyugtalankodjatok, ne essetek kétségbe. Bízzátok magatokat Istenre, mert ő az, aki véghez viszi bennetek ezt. Csak egy a kérdés, engeded, vagy nem engeded? A dolog ezen múlik. Engeded, vagy nem engeded? Jézus engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Milyen halálig volt engedelmes Jézus? Milyen halálig? Mondjad, Genes.
A kárhozat halálát értem meg. Így. Tehát, hogy előkordult tőle az atya.
Igen. Igen.
De...
Uh-huh. 1899-ben Ellen White a következőket írja, a 93-as számú kéziraton van nyilvántartva. Azt mondja Ellen White Jézus halálával kapcsolatban, illetve a kereszten történt eseményekkel kapcsolatban. A félelmetes sötétségnek lelkére kellett nehezednie. Az atya szeretete és kedvezése visszavonása miatt, hiszen a bűnös helyébe állt, és ezt a sötétséget minden bűnösnek meg kell tapasztalnia. Jézus Krisztus az igaz szenvedte el Isten kárhoztatását és haragját. Bár nem bosszút lihegő szellemben, hiszen az atya nagyobb szomorúságot viselt el, mikor büntelen fia elszenvedte a bűn büntetését. Az isteni hatalomnak ez a kettéválása soha többé nem fordul elő. Ezek a szavak engemet megdöbbentettek. Nem tudom, hogy meg lehet-e ragadni ezeket a szavakat. A félelmetes sötétségnek Krisztus lelkére kellett nehezednie. Nem egy színjáték volt. Nem egy előre elképzelt és egy előre megoldott eseménysor volt az, ami a kereszten történt. Sátán eszközei újjongva kiáltottak neki, szállj le a keresztről! Miért szenvedsz az emberért? Szállj le a keresztről! Ha azt akarod, hogy higgyünk benned, akkor szállj le, és majd hiszünk neked. Micsoda kísértés! A félelmetes sötétségnek lelkére kellett nehezednie az atya szeretete és kedvezése visszavonása miatt, hiszen a bűnös helyére állt. Ezt a sötétséget minden bűnösnek meg kell tapasztalnia. Aki nem fogadja el azt a tapasztalatot, amit Jézus átélt a kereszten. Jézus Krisztus az igaz szenvedte el Isten kárhoztatását és haragját, bár nem bosszút lihegő szellemben. Nem tudom, hogy szoktátok-e nézni Stramski testvérnek a programját. Miről beszélt tegnap este, emlékeztek?
Igen. Engesztelés.
Az engesztelés. Kit kellett kiengesztelni? Én nagyon boldog vagyok, hogy sok-sok ezren találkoznak ezekkel a gondolatokkal. Nem egy nagy titok, nem egy megdöbbentő dolog, hogy az ember, aki fellázadt az Isten ellen, ahhoz odafordul az Isten, és azt mondja, hát békülj meg velem. Én szeretlek, hát odaadtam a fiamat, érted? Békülj meg velem. Azt mondja, Jézus Krisztus az igaz szenvedte el az atya károsztatását és haragját. Bár nem bosszút lihegő szellemben, nem egy bosszúvágyó Isten a mi atyánk. 6000 év óta fájdalom tölti el a szívét, amikor látja szomorúságunkat, a kétségbeesésünket, a csüggedésünket, a veszteségeinket, a fájdalmainkat, a csalódásainkat, amiket átélünk, az mint egy tör úgy hatol a mi atyánknak a szívébe. Mert szeret. És azt mondja, hiszen az atya nagyobb szomorúságot viselt el, mikor bűntelen fia elszenvedte a bűnbüntetését. Micsoda fájdalmat szenvedett. Amikor még semmi nem volt, már akkor is Isten volt a szeretet. Honnan tudjuk? Nem csoda, ahogyan az atya szerette az ő fiát, ahogyan a fiú szerette az ő atyát, ahogyan az atya szerette a szent lelket, ahogyan a szent lélek szerette az atyát, és ahogyan Krisztus szerette a szent lelket, és a szent lélek szerette Krisztust. A Szent Háromságban megnyilvánuló szeretet ámulatba ejtő, kedveseim, ámulatba ejtő. És ez a szeretet bomlott meg profétaság lelke szerint. Mert Isten az embert az atya és a fiú közé emelte. Hol van az az értelem, amelyik ezt fel tudja fogni? Hol van az az értelem? Hogy az én bűnömért Krisztus szenvedett. És az a fájdalom, amit Krisztusnak át kellett élnie, az még nagyobb fájdalmat okozott az atyának. Mikor látta az ő szeretett fiát, hogy mit élt. Hogy mibe került a mi megváltásunk, kedveseim. Olyan szűk a mi képzelő erőnk, hogy ezt fel tudnánk fogni. Olyan szűk. Sátán szétszór a bűnnel, bűnre csábítja Isten gyermekeit, és ez mindig a bűn, mindig megosztottságot hoz létre, Isten pedig az ő szeretete, kegyelme és megbocsátása által mindig az összegyűjtésen munkálkodik. Ez volt Izrael életében, az egész történelme során sokszor. Ez volt a kereszténység szörnyű évszázadai során, és ez van a mi napjainkban is. Isten együtt akarja tenni azt, amit Sátán szétszaggatott, és a bűn, és az önzés, és a nagyravágyás, és a büszkeség. Egyé akarja tenni. Azáltal a szeretet által, ahogyan Isten hozzánk fordul. Az isteni hatalomnak ez a kettéválása soha többé nem fordul elő. Mert a bűn örökre megszűnik. Örökre megszűnik. Tudjátok, testvéreim, van egy kérdés, amit nem tudok megválaszolni. Nem tudom, ti tudjátok-e. Miért akarja Isten, hogy a mennyei Jeruzsálem leszálljon a földre? Miért? Jézus eljön, és a megváltottakat magával viszi az Isten országába. Van ott hely, bőven nem, az angyalok egyharmadának el kellett hagyni a mennyet, nem? Hogy nevezi a Biblia az angyalok létszámát? Ezerszer, ezer, és tízezerszer, tízezer. És ezeknek az egyharmada fellázadt, és elhagyta a mennyet. Hát ha megváltottak, nem tudnák betölteni ezeket a helyeket. Miért akarja Isten, hogy a mennyei Jeruzsálem leszálljon a földre? Miért? Ha valaki szemléli azokat a... Örülök a vetítésednek, nagyszerűen vágtad össze a képeket a függőséggel kapcsolatban. Ha valaki csillagászati felvételeket nézegetett, hogy a világ űr mennyire, hát bocsánat, hogy így mondom laikusan, mennyire tele van, és milyen sebességgel forognak ott az égi testek, és a hatalmas menny leszáll baleset nélkül, milyen hatalmas kéz tereli el a bolygókat, hogy összeütközés ne legyen. Mit készít Isten az ő megváltottainak, mondjátok? De miért? Mi vezeti Istent abban, hogy ezt megtegye? Mi vezeti Isten? A szeretet. Krisztus az igaz szenvedte el Isten kárhoztatását és haragját az ember helyett. Az Atya nagyobb szomorúságot viselt el, amikor bűntelen fia elszenvedte a bűnbüntetését. Az isteni hatalomnak ez a kettéválása soha többé nem fordul elő. Soha. Mi a garancia, hogy Isten fogja az embert, és maga mellé veszi? Ez csoda. Az az üzenet, kedveseim, amit Isten ránk bízott, az felemelő. Az az üzenet, amit Isten a hetednapi adventistákra bízott. A megváltási terv teljessége egy örökké valóságon át felfoghatatlan. Kevés lesz az idő rá az örökké valóságban, hogy Isten mit tesz. Isten együtt akar lenni az emberrel. Egy örökké valóságon át. Testvér, te együtt akarsz lenni Istennel egy örökké valóságon át. Együtt akarsz lenni. Senki nem akadályozhat meg ebben. Csak te magad. Csak én magam. Én döntöm el, hogy melyik oldalra állok. Az Isten oldalára, vagy az örök lázadó oldalára. Isten őrizzen meg minket attól, hogy a rossz oldalra álljunk. Isten őrizzen meg. Még egyszer nem fordulhat elő. Ez még egyszer nem történhet meg. Az Isten szeretete felfoghatatlan az ember számára. Felfoghatatlan a világ mindenség számára. Isten az, aki mindennél jobban szereti, önmagánál jobban szereti az embert. Önmagán. Félek kimondani ezt a mondatot, de úgy tűnik a számomra, mintha a fiánál is jobban szeretne minket. Oda adnád a te fiadat, akár melyikünk hitvány emberért, és a mindenség Istene megtett. Odaadta értem egy ilyen hitvány emberért, az ő szeretett fiát. Felfoghatatlan. Hogy ne szeretnénk az Istent, ha megértjük ezt, ha megértjük jobban, mint eddig. Ha a Biblia számunkra nem csak egy tantétel, hanem Isten szeretetének élő valósága. Adja az Úr, hogy megértsük, hogy betöltse a mi életünket az a szeretet, amely mindennél mindennél nagyobb, és mindennél többet nyújt az ember számára. Van még egy nagyon nagy kérdés, amire nem jut ma idő. De csak töprengjünk el az ihletett kijelentések alapján. Akkor milyen is volt az a halál, amivel Jézus megfizette a bűneink árát? Milyen? Húzódjunk egészen közel Krisztushoz, és ne engedjük őt el. Ő nem fog elengedni. Szeressük őt. Ha boldogok akarunk lenni, akkor szeressük őt. Adja meg ezt nekünk, a mi Istenünk, hogy mi az ő népe legyünk, ő pedig a mi Istenünk. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen.